Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Hey, bírjátok a hideget. Nem. Jaj, szóval, elérkeztünk az utolsó sémához. Ah, 4,5 éve beszélünk a sémákról. Vagy 4,25 éve mondjuk, hogy meddig fogunk beszélni, azt nem tudom, nem ígérek semmit, de minden esetre ez a 18. séma. És miután itt vagyunk a 18. sémánál, lehet, hogy 5 percet szánok arra egy picit, akkor fölidéznénk ezt, hogy miről is beszélünk, mi ez, hogy 18. séma, mi értelme van ennek az egésznek, mit akarunk ezzel? Hogy van 18 olyan belső mintázat, struktúra, ami gyerekkorban alakul ki, a 18 séma, amiről beszélünk, negatív sémák, mert gyerekkorban ki tudnak alakulni pozitív sémák is, és felnőttkorban is ki tudnak alakulni sémák, de amik nagyon-nagyon meghatároznak bennünket, azok a gyerekkorban kialakuló negatív sémák abból a szempontból, hogy azok a sémák azután valahogyan elkezdik megjellegezni, meghatározni a későbbi fejlődésünket is. Tehát valamiféle mintázat, struktúra, szerkezet alakul ki bennünk, és attól kezdve ezen a mintázaton, szerkezeten, struktúrán, bizonyos fajta beszűkültségen keresztül kezdünk már el a világhoz, önmagunkhoz, az élethez kapcsolódni. Onnantól kezdve már az észlelésünk sem olyan szabad és tiszta és egyértelmű, minthogyha ez nem volna ránk jellemző. És tudjátok, akkor, amikor átéljük a sémát, a sémának a kialakulásakor, tulajdonképpen valamit nagyon jól érzékelünk. Például, hogy nem szeretnek bennünket a szüleink, és elhanyagolnak, és kialakul bennünk egy csökkent értékűség, szégyen séma. Hát joggal alakult ki, tehát most leülök, és akkor mindenkinek a homlokára egy csókot hintek, hogy nem tudom, hogy eddig bántottátok-e magatokat a sémáitok miatt, de hogy hát semmi okunk rá. Tehát amikor a séma kialakul, akkor az joggal alakul ki, és reális lenyomata annak a tapasztalatnak, vagy élményvilágnak, ami bennünket gyerekkorban ért. Tehát nem vagyunk rosszak azért, mert vannak sémáink, hanem éppenséggel a sémáinkból vissza tudunk következtetni arra, hogy mi történt velünk gyerekkorunkban. Ezért a klasszikusan ránk nagyon jellemző és aktív sémákat megélve, általában nagyon pontos benyomásunk van arról érzések formájában. Valamiféle hangulat és érzés és érzelem formájában, hogy milyen volt nekünk gyerekkorunkban. Nem mindig és nem állandóan, de azokban a helyzetekben, amelyek nagyon jellemzőek voltak a mi családunkra, főleg és elsősorban ránk nézve. De közben emlékeztek, erről is beszéltünk, hogy ha arra gondolsz, hogy gyerekkor, mondjuk ha egy mondatban, hogy mit éltél meg, fejezd ki ezt egy testtartásban, milyen érzés kapcsolódik neked ahhoz, hogy gyerek vagy. Nagyon pontosan szoktuk őrizni ezt, hogy valaki elkezd ugrálni, gyereknek lenni jó. Olyan kezdesz így összemenni, hogy gyerekkor, de jó, hogy nem vagyok ott. Egyébként én így vagyok vele. Szinte minden nap eszembe jut, hogy de jó, hogy nem vagyok már gyerek. Nem, semmi pénzé még egyszer ugyanazt. Úgyhogy nem, én nagyon engem lelkesít, hogy felnőtt vagyok, én nagyon szeretem ezt a létállapotot. Szóval, na, tehát akkor az az érzés vagy hangulat, amit szinte gondolkozás nélkül elő tudunk hozni, hogyha arra gondolunk, hogy a gyerekkor, hogy voltam én akkor. Ez elég pontos, ám de az ehhez kapcsolódó gondolatok roppant pontatlanok. Mert azt élem meg, hogy kicsi vagyok, vagy fenyegetett vagyok, vagy teljesen önállótlan vagyok, vagy alkalmatlan vagyok az életre, vagy a világ egy nagyon veszélyes hal, én nem is tudom mit csinálni, vagy pedig azt gondolom, hogy én vagyok a tutiság. Na, hát mellettem senki nem rúg labdába. Jó van? Öcsi sajtok. Tehát az, amit átélek, nagyon pontos, de a hozzá kapcsolódó gondolataink döbbenetesen pontatlanok. Mert ugyanis ezekhez az érzelmi, lelki állapotokhoz, fizikai állapotokhoz azt kötjük, hogy nem vagyok szerethető, hogy értéktelen vagyok, hogy alkalmatlan vagyok az életre, hogy a világ egyáltalán nem biztonságos hely, és. Tehát a hozzá kapcsolódó gondolatok döbbenetes félreértései az életnek. És ez már is egy nagyon érdekes feszültséget teremt, hogy hát itt van bennünk a megélés, És nehezen választjuk le azoktól a gondolatoktól, amik egyébként állandóan kapcsolódnak ezekhez a ránk nagyon jellemző érzelmi vagy lelki állapotokhoz. Pedig a gondolatok nagyon tévesek. És akkor mi az, amit a séma tartalmaz? Hát ezt tudom, ilyenkor mindig elkezdem ezt mutogatni, most már nem kezdem el mutogatni. Csak mondom, hát akkor vannak érzések, vannak hozzá kapcsolódó gondolatok, ezekkel harmóniában lévő emlékek, amelyek már önkényesen szelektált emlékek, de ezeket nem tudatosan szelektáljuk. Egyszerűen csak ezeket fűzzük föl egy fonalra, és azt mondjuk, hogy a gyerekkorom milyen volt, és ez történt, és ez történt, és ez történt, és lehet, hogy az ellentmondó valós élmények egyáltalán nincsenek meg. Semmi tudatosságom nincs a sémával ellentétes gyerekkori emlékeimről. És mondjuk az anyukám vagy apukám, persze ők hajlamosak nem emlékezni a valóságra, de mondjuk lehet, hogy van igazsága annak, amikor azt mondják, hogy tudod például, az milyen jó volt, vagy ott milyen boldog voltál, és én arra egyáltalán nem emlékszem. Pedig valószínű, hogy az is volt. De ez az emlékeimben nincsen meg, nem érhető el. És így a saját magam történetének az elmondása is roppant egyoldalúvá válik. Igen, és aztán a negyedik, ami ehhez kapcsolódik, hát gondolhatjuk, megvannak, akkor hát általában nyilván ezek negatív érzések, negatív gondolatok, ehhez kapcsolódó negatív emlékek, hát nyilván ezután pedig nem az egészség különböző fizikai állapotait éljük meg jólesően, hanem az ehhez a három tartalomhoz kapcsolódó testi fizikai állapotok jellemzik még a sémát. Jó, nem akarok mindent ismételni, csak hogy na, nagyon köszönöm a Mikulásokat. Igen, igen, nem tudom, hogy milyen következtetése jussak, hogy a kóla a legnagyobb. Ez valahogy nem fér bele a világképembe. Kétség kívül, na, ez a bennem a kis Jézus nagy Heródes konfliktus. Ezt így, tényleg így neveztem meg, hogy kis Jézus nagy Heródes. Milyen érdekes, hogy így szoktuk mondani, nem? Ez a, így mondjuk, ez a kultúr kincsünk. Kis Jézus nagy Heródes. Csak egyszer csak rájöttem, hogy kicsinek tűnik, de nagy. Nagynak mondják, de kicsi. Úgyhogy ott a kóla a legnagyobb, de mégis az a legértéktelenebb. A csoki sokkal jobb. Hát és akkor Mikulásról nem is beszéltem. Szóval, amit még akarnék hozni, mondjuk így, hogy egyáltalán miért beszélünk erről? Azért, mert nem létezik a Földön olyan ember, akiben 2-3-4 aktív séma ne lenne. És ezek a sémák megnyomorítják az önmagunkhoz való viszonyunkat, a belső életünket, az alkalmazkodási képességünket, a kapcsolódási képességünket, a világgal való viszonyunkat, azt a boldogságunkat is mondjuk nagyon egyszerűen, és azt, hogy eredményesek legyünk, hogy jól tudjunk valamit előhozni az életünkből, megnyomorítják ezek a átkozott sémák. Ó, együttérző tudok lenni ezzel a köhögéssel. És ez majd akkor... Jó. Szóval, ennyit akkor ismétlésképp, és jöjjön a 18. séma. A 18. sémát így hívják, de ott volt a címbe. Hát már mindenki tudja, nincs bele semmi új. Nem, hát olvastátok. Tehát akkor ezt nem is mondom, hanem... Büntető készenlét séma. Büntető készenlét. Ez már aztán durvaság, a végére hagytuk ezt a durvaságot. Büntető készenlét. Mit jelent ez a séma? A séma azt jelenti, hogy akit a séma jellemez, nagyon nehezen tud együttérző lenni. Számára az igazság mindenek előtt, és amikor ő úgy éli meg, persze teljesen szubjektíven, hogy itt az igazság, valami rend, valami törvény sérül, akkor ő neki le kell sújtania, oda kell csapni, neki érvényt kell szerezni az igazságnak. Ezért ezek a személyek megdöbbentő módon tudnak kemények, könyörtelenek, irgalmatlanok, kíméletlenek és kegyetlenek lenni. És ha ez a séma valakit nagyon jellemez, akkor az a megrendítő, hogy ezt a családi kapcsolataikban is így csinálják. Most még jobban kisarkítom, a szeretett kapcsolataikban kíméletlenek. A társkapcsolatukban könyörtelenek, szülőként kegyetlenek a saját gyerekeikkel, és minden áron érvényre juttatják az igazságot. Persze, amit ők így neveznek, és efféleképpen élek meg. Hát nyilván az igazság, ki tudja azt. De ők azért tudják, hogy minek akarnak érvényt szerezni. Tudjátok, hogy a sémának sosem része az a cselekvés. A cselekvés már valamiképpen a sémára adott válaszként jelenik meg a séma szakirodalmában, séma terápia szakirodalmában. És ezért van a három székünk, késztetést érzek arra, hogy a cipőmet bekössem. Tényleg, meg is teszem. Egészségedre. Ha így beszélek, így halljátok? Ugye még így is jó. Jó, hát nehogy kimaradjon fél perc. Tehát, háromféle cselekvés lehetséges. Az első az, csak akkor rossz helyen ülök, hogy most olyan, mint ott ülnék, az első séma az, amikor a sémának a logikája bekebelez engem, és mindent úgy csinálok, ahogy a séma bennem diktálja. Hát ez akkor kitalálható, mi fog történni, már 17-nél ugyanez volt, és a 18-dik se más. Ez azt jelenti, hogy érzem belül a fölháborodást, a haragot, az agresszív késztetést, a bosszú szomjat, a bosszú vágyat, az elégtétel utáni igényt, és ennek érvényt akarok, és tudok, és fogok szerezni. Tehát könyörtelen vagyok, kíméletlen, szó sincs megbocsájtásról. Megbocsájtás nincs. Szöveg, kamu, az igazság elárulása. Ez az, amikor a séma logikája diktál engem, meg bennem. Na most, a második, amikor próbálom elkerülni azt, hogy mások engem megbüntessenek. Hát hiszen nem csak én büntetek másokat, nem csak én vagyok kíméletlen, kegyetlen másokkal, hanem állandóan azt tapasztalom, és egyébként jogosnak is tartom, hogy a mások is ilyenek velem, hogy kegyetlenek és kíméletlenek, hiszen rászolgált. Most mindegy, hogy te vagy én, rászolgált, megérdemelte, akkor nincs tovább gondolkozni. Megérdemelte és kész. Hiába sír, rosszat csinált, ennyi. Na de itt az van bennem, hogy ezt nem akarom vagy magamat bántani, de főleg, miután tudom, hogy az élet ilyen, ugye itt így élem meg az élet ilyen. Az élet kíméletlen és kegyetlen és könyörtelen. Akár így is mondhatom, zárójel, szemet szemér, fogad fogér, de még akkor jól jártál. Mert akkor kontrolláltam a haragom, meg a bosszú vágyam, ami jogos volt, és ha jogos volt, akkor rosszat el kell tiporni. Na, kezdem beleélni magam. Egyébként én most ebből a pillanatban jutott eszembe, hogy még a szakirodalom is ír ilyet, hogy léteznek ezek a kíméletlen, könyörtelen prédikátorok. Tudjátok, hogy megtöltenek stadionokat, és villámokat szórnak, és fröcsög a szájukból a nyál. Ez ők. A nyál nem lényegi kérdés, de a villámlás igen. Hát villámolnak, dörögnek, és hát és mit gondoltok, hogy az ige hirdetésük középpontjában mi található? A poklozás. Igen, mert a gonosz az még jön, a gonosz az poklozás. És ők maguk is, mint honnan jöttek volna, és egy kicsit... Tényleg, és akkor még örüljetek neki, mert egy kicsit már így letudtok abból, ami nyilvánvalóan vár rátok. Most, hogyha ezt nem akarom annyira, de nem akarom, hogy engem bántsatok, és ezt a kíméletlenséget nem akarom, hogy velem szemben, akkor mit fogok csinálni? Tulajdonképpen kerülöm az emberi kapcsolatokat, főleg azokat, ahol úgy élhetem meg, hogy majd kiderül a gyöngeségem, gyarlóságom, esendőségem, amire nyilvánvaló válasz az, hogy velem valaki kíméletlen lesz, vagy megbüntet, vagy majd akkor bántani fog. De joggal bánt, hiszen rászolgáltam. És addig kell, hogy bántson, ameddig le nem rovom a bántásnak az adóját. Ezért inkább itt visszahúzódok. Megpróbálom kivonni magam ebből a világból, se csinálni, se kapni ne kelljen ezt átélnem. És a harmadik lehetőség, tudjátok, amikor túl kompenzálom a bennem mozgó sémának a logikáját, nyilván a könyörtelenséget úgy tudom túl kompenzálni, hogy mindent elkenek, mindenkivel próbálok kedves, aranyos, rendes lenni, és itt belül megtartom a fortyogó indulataimat. azt, hogy legszívesebben elharapnám a torkát, legyaláznám, legyalulnám, összes gyébetűvel kezdődő brutális ige. Többet nem tudok, csak most így mentettem ki magam szorult helyzetemből. Tehát ez a túlkompenzálás. Hogy alakul ki ez a séma? Ugye most már annyira rutinosak vagyunk, hogy magunktól el tudnánk mondani, mert a belső logikája ugyanaz. Az történik, hogy itt vagyok pici gyerekként, hogy jó hátul, és akkor van egy büntető apám, büntető anyám, de a legdurvább a büntető nagyi. Ugye, mert ő neki már úgyis lassan vége, úgyhogy ő már szabadjára engedte magát. És én itt vagyok, és tulajdonképpen átélem azt, hogy mindig, amikor valamit rosszul csináltam, de nyilván gyerekként, értitek, most kijövök ebből a körben rosszot lenniben, hogy a szüleim gondolják, hogy én rossz vagyok. Hát miért? Azért, mert eleven voltam, mert ugráltam, mert játszottam, mert nem tanulni kezdtem először, hanem vonatoztam. Értitek? Azért, mert levágtam egy szeletet a beigliből még azelőtt, hogy... Hát a szüleimnek a világa, hogy te rossz vagy, és rosszat csináltál, és ezért méltó az, hogy most megbüntessünk téged. Tehát úgy alakul ki, hogy most sarkosan mondom, akár jogosan, a jogosan, ezt tegyétek nagyon idézőjelbe. Tehát akár jogosan, akár jogtalanul, minden esetre a szüleim megbüntetnek engem valamilyen magatartásomért. Még durvább, ha nem is a magatartásomért büntetnek meg, hanem valamiképpen a létezésemért büntetnek. Hát tudjuk, hogy ilyen is van. Ki akar téged? Minek jöttél ide? Emlékeztek, kenyérpusztító. Tehát egészen a létezéstől fogva, akármilyen magatartásomért büntetést szenvedek el, és a séma azáltal válik bennem erőteljessé, hogy egyszer csak már ami itt kívülről ért engem, az szép lassan belsővé válik. És eltűnök a magam szeme elől, mint egy kiszolgáltatott, de értékes lény, mint egy esendő, de egy rendkívüli kincs, eltűnök a magam szeme elől, és tulajdonképpen már csak ők vannak bennem, és ők beszélnek belőlem. És ezért elkezdem továbbadni mindazt, amit én kaptam a szüleimtől, vagy azoktól, akik engem büntettek. Pusztán akár azért mondjuk, mert lány lettem és nem fiú. Férfiak megdöbbentő kegyetlenséggel tudják a lányaikat büntetni azért, mert nők. Te egész megrendítő. Magyar tapasztalataim vannak, merem mondani, hogy kifejezetten gyakori. Hát nem úgy, hogy 100-ból 1-2. Kifejezetten gyakori. Legfőjebb nem beszélünk róla, vagy valami anekdóta lesz, vagy sztorizunk róla, vagy pedig annyira fáj, hogy meg se említjük. Tehát amikor a séma eluralkodik rajtam, most már bárhol ülhetnék, már nem a háromféle cselekvés mutatja ez, akkor az történik, hogy mindenek előtt az igazságot akarom érvényre juttatni úgy, ahogyan azt én megélem, nincs megbocsájtás. Ha magammal szemben teszem ezt, mert ez is lehetséges, hogy magamat büntetem, és nem titeket bántalak vagy büntetlek, akkor önsorsrontó leszek, kegyetlen leszek saját magammal. Ennek az ellentéte, amiről most nem fogok beszélni, mert arról már olyan sok szó esett, az önbecsülés. Tulajdonképpen a segítség egy büntető készenlét sémával élő személy számára, hogy valahogyan a velünk való kapcsolaton keresztül is elkezdjük föléleszteni, megjeleníteni azt, hogy becsüljük őt. Hogy ezáltal itt egy önbecsülés meg tudjon jelenni. Mert aki ebben a sémában van, ha lehető, az egyik lehető legmesszebb van az önbecsüléstől. Gyűlöli és megveti magát, ezért szinte nem érez együttérzést és fájdalmat akkor sem, amikor magát bántja. És ez a bántalmazás egészen az öngyilkosságon, most ezt nem az öngyilkosságon keresztül, mert az már akkor vége, tehát akkor egészen az öngyilkosságig, csak előtte nem mondtam semmit. Tehát fizikai bántalmazásom saját magamnak, sanyargatásom saját magamnak. Alapvető szükséglete ki nem elégítése, szinte egy folyamatos önbüntetés saját magam felé. Ez történik ilyenkor. Jaj, hát nem is esik jó beszélni róla, úgyhogy mindjárt át is térek valami jobbra. Nem, a sémánál szeretnék maradni. Mert ugye valahogy a cím is így szólt, hogy de most akkor miért bántjuk magunkat? Mi történik itt? Mi van a háttérben? Vagy hogy van ez? És akkor visszatérnék valahova, ahonnan csak el szeretnék rugaszkodni. Kell ez a szék is. Emlékeztek? Beszéltünk arról, hogy vannak alapigazságok. Ennünk kell, különben nem tudunk élni. És vannak egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok. Emlékeztek? Például az alkalmazkodás, önkifejezés, biztonság és szenvedély. Na most, ha ezt a sémát nézzük, akkor azt mondhatnánk, hogy az egyik oldalon az egyik igazság, aminek van egy kiegészítő párja, az igazság vagy igazságosság. De ez nem önmagában áll mindenek fölött. Ismeritek ezt a mondást, hogy mindig ilyen szentírási ihletésű, hogy Isten az igazság, de az igazság nem az Isten. Ugye nyilván onnan eredeztetjük ezt a mondást, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Isten az igazság, de az igazság nem az Isten. De aki ezzel a sémával élő, tulajdonképpen azt mondja, hogy az igazság az Isten. Tulajdonképpen az Istenre nincs is szükség, mert az igazság az. És ő ennek érvényt is szerez. Ő ezt mondja, hogy az igazság az Isten. Tehát mi az egyik igazság és érték, aminek van egy kiegészítő része? Az igazság és igazságosság, méltányosság. És mi a másik része, ami ezt kiegészíti? Az irgalom, a szeretet és a megbocsájtás. De ezek egymást kiegészítő igazságok. Az egyik oldalon van, hogy irgalom, szeretet, megbocsájtás. De minél inkább idejövök, hogy irgalom, szeretet, megbocsájtás, az emberi lélekben elindul egy berzenkedés, hogy jó, és hol az igazság? Na jó, hát azért álljon meg a menet. Hát azért mégiscsak létezik olyan, hogy vannak rendes emberek, meg gazemberek. Hát most akkor mindenkit keblünkre ölelünk, és akkor így ennyi? Hát akkor minek legyünk jól? Vagy akkor a biztonságos világba vetett hitünk tönkre megy. Tönkre megy az a meggyőződésünk, hogy érdemes igaznak vagy jónak lenni. Hogy hát van igazság a földön, vagy nem lehet akármit büntetlenül megtenni, vagy hogy van-e. Tehát ha mi itt, a mi emberi személyünkben nagyon csak ezt mondjuk, hogy megbocsátás és irgalom és szeretet, hát egyoldalúak leszünk. De ha meg csak azt mondjuk, hogy igazság, igazságosság és, hát akkor is nagyon egyoldalúak leszünk. Ezért ezt a kettőt, csak úgy mondom, ez benneteket érdekel, Mikulás napján. Mondjuk a teológiai szakirodalom így szokta mondani, csak ezt nem mondja hozzá, hogy egymást kölcsönösen kiegészítő igazság, de nyilván erről van szó, hogy igazság és irgalom. De itt van a megbocsátás, szeretet, itt van a jog. Ezek egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok. És az volt a cím, hogy miért bántjuk egymást. Miért csináljuk ezt? Most persze a sémán túl is bántjuk egymást. Tehát nem csak azok bántják egymást, vagy akkor bántjuk egymást, ha ez a séma jellemző ránk. Az, hogy bántjuk egymást, ez sokkal általánosabb, mint sem, hogy pusztán csak ezzel a sémával volna megindokolható. De most ide kapcsolódva azt akarom mondani, hogy ha a séma felől nézzük, aztán majd szeretném kitágítani a kört, hogy miért bántjuk egymást, de most a séma felől nézve azt mondhatnám azért, mert leülünk ide az igazság, a jog, a mérték, a rend székére, és teljesen elveszítjük a kapcsolatot az irgalom, a megbocsátás és a szeretet székével. Elvesztjük a kapcsolatot, nem érhető el számunkra. Tehát amikor a gyerekünk hibáz, akkor egyszerűen nincs az elérése annak, hogy őt szeretem, hogy az én gyerekem, és mi összetartozunk. Amikor a férjem elront valamit, úgy megjelenik bennem a csaphatnék, a szúrhatnék, a leszúrhatnék, átvitt értelemben is, hogy tulajdonképpen, hogyha csinálnánk egy pillanat felvételt, akkor ott nincsen két szék, csak egy. Ezen ülök. Az együttérzésnek a székét, most mondjuk így, az együttérzésnek a székét nem tudom elérni. A kíméletlenség székén ülök, és az együttérzésnek a széke nincs meg. És hogyha nem tudom elérni az együttérzést, hát akkor marad ez. Hát akkor innen csinálok, ha innen mondok, innen cselekszek, akkor innen vagyok. Akkor vagyok képes nem bántani egy másik embert, hogyha akármilyen sérelmem is van, vagy akármennyire is tettél rosszat velem vagy mással, én átélem ennek a fájdalmát, az igazságtalanságnak a rettenetét, annak a tragikumát vagy drámaiságát, de közben nem vesztem el a kapcsolatomat az együttérzéssel. Vagy a megbocsátással, vagy az elfogadással, vagy a szeretettel, vagy a másik emberi méltóságának az elismerésével. Ha nem vesztem el a viszonyomat, most leegyszerűsítem, az együttérzéssel, vagy az irgalommal, akkor egyszerűen nem tudok olyan brutálisan, bántóan, kíméletlenül kegyetlen lenni. Mert minél inkább mennék ebbe az irányba, annál inkább itt valaki elkezd bennem szólni, azt mondja, álljál már meg, látod, már se sír, hát mit csinálsz? Hát nem tudod, hogy fáj neki? Hát neked is fájt az előbb. Tehát tulajdonképpen most egy választ adok sok válasz közül, hogy miért bántjuk egymást? Mert ér bennünket valami, vagy ért bennünket valami. És bizonyos helyzetekben vagy a pillanatnyi fájdalom sérelem, vagy pedig a múltbéli fájdalmak és sérelmek összes terhe. És elveszítjük a kapcsolatunkat az irgalommal, vagy a megbocsátással, az együttérzéssel. És mindez addig és addig és addig megy, míg egyszer csak valahogy meg nem jelenik ez a szék. Van, akiknél évekig nem jelenik meg. Évtizedekig nem jelenik meg. Úgy kéne neki fölfedezni ezt a széket, hogy ez egyáltalán létezik. Emlékeztek arra a drámai élményemre, hogy nektek miért kellene emlékezni az én drámai élményemre? Az én drámai élményem, és örüljek neki, hogy nekem vannak drámai élményeim. Hogy tartottam az önbecsülésről az előadást, és országjárás valahol, 1:20, hát ami a csövön kifért, mindent beleraktam, és akkor dedikálás volt, és megvárt egy hölgy, és akkor azt mondja, hogy nagyon köszönöm ezt az előadást, igazán értékes volt, és miután nekem kisebb gyerekeim vannak, még én azt szeretném, hogy ők akkor már eleve egy reálisan pozitív önbecsüléssel tudjanak fölnőni, mert én úgy látom, hogy ez valóban nagyon fontos a megfelelő életvezetés szempontjából. És ugye, hogy hatott rám a stílus, és úgy mondtam neki, hát akkor maga egy édesanyja, hát magának gyerekei vannak. Hát most hát mondjuk 1:20 beszéltem erről, tehát nehéz már olyan nagyot kanyarítani, de hát mondjuk akkor azt mondanám, hogy hát fejezze ki a szeretetét a gyerekei iránt. És így hátralépett azt, hogy? Hát nem csinálnak semmi jót. Ilyenkor az a benyomásom, hogy nem találja ezt a széket. Hát, hogy mondjuk mi köze az egyesnek ahhoz, hogy szeretem a gyerekem. De aki azt mondja, hogy ha egyes büntetés, kíméletlenül büntetés, mit képzelsz? Akkor ezt a széket nem találja. Az együttérzés széke nincsen meg neki. És legfeljebb akkor hagyja abba a bántalmazást, vagy a büntetést, amikor ő maga szubjektív módon úgy éli meg, hogy most rendben van. Vagy amikor ő a haragját kitöltötte. Amikor ő már kicsit le tud nyugodni. Vagy úgy érzi, hogy benne valamiféle érzelmi egyensúly lett. Akkor hagyja abba. Nem pedig azért, mert az együttérzés már elkezdett benne tiltakozni. És most elmondanám a mikulásos élményem. Hát minden évben van mikulásos élményünk. Egészségedre. A gyerekekkel beszélgettem. hozzánk, már hogy angyalföldre 2 nappal előbb érkezett a Mikulás. Ennek egyszerű oka van, mert vasárnap jár nálunk mindig, és ezért tudta, hogy most közelebb van ez a vasárnap, mint a másik. A pragmatikus Mikulás. És arra voltam kíváncsi, hogy mit kezdenek a gyerekek azzal, hogy nyilván mindannyian egyszerre jók és rosszak, most egyszerűen mondom, ahogy magukat megélik, hogy jó is vagyok, rossz is vagyok. És hogy mit kezdenek azzal, hogy a Mikulás mindenkinek hoz ajándékot. Mit kezd egy gyerek azzal, hogy vannak egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok? Hogy van ez? És nagyon érdekelt, hogy mi fog ebből születni, és kérdeztem tőlük, hogy mondjátok meg nekem, légy szíves, hogy mindjárt jön a Mikulás, mert le van zsírozva, hogy ezt nem így mondtam, de ez volt a lényeg, hogy mindjárt belépés, hogy mondjátok meg nekem, légy szíves, hogy a Mikulás kiknek fog most ajándékot hozni a templomba. És rögtön az első gyerek föltette a kezét, és magától értetődően azt mondta, hogy itt ült, hogy ha mindenkinek. És akkor bólunk, ha én szerintem is így van. A Mikulás, biztos, hogy hoz mindenkinek. Hát attól ő a Mikulás, ez hozza. Hát ennek örülök. Szerintem is így van. De most akkor az a kérdésem, hogy mindenkinek, tehát akkor ez azt jelenti, hogy jóknak, rosszaknak, kicsit jóknak, nagyon-nagyon jóknak, nagyon-nagyon rosszaknak is hoz ajándékot. Hát és a Mikulás nem érdekli ez, hogy akkor mi van, akkor miért érdemes jónak lenni? A Mikulás nem akarja, hogy mi jók legyünk. Neki ez mindegy. Tehát jön, szétosztja az ajándékot, azt elmegy. Mit gondoltok ti erről a Mikulás? Ilyen bárgyú Mikulás? Vagy ilyen anyámasszony katonája Mikulás? Vagy milyen Mikulás? Na erre aztán vérszemet kaptak a fiúk. De tényleg az összes fiú rögtön átült ide, és kérdeztem, hogy hát de szerintetek akkor a Mikulás hogy oldja meg ezt a dilemmát? Ezt a szót nem használtam, hogy dilemma. De ez volt a lényeg. Hogy? Mégiscsak akkor ez a különbözőségünk hogy jelenik meg? Akkor minden mindegy, a Mikulás adja az ajándékot, és te egyed, és a csoki finom. Ennyi az élet? Hogy van? Na és akkor 3 választ mondanék. Az első, azt mondja az első fiú, hát azért hozzám virgácsot is. Kétségkívül ez egy, mondjuk alapkiegyensúlyozása ennek a helyzetnek. De hát mégiscsak ott vagyunk a templomban, és mondjuk, hogy kevésbé elégít ki ez a megoldás. Hogy most akkor így virgács, úgy virgács. Ez úgy kevésbé. Tehát ugye a mennyei atya képével kevésbé passzol nekem, hogy virgács van az egyik kezében. És eleve nem gondolom, hogy ábrázolni kéne a mennyei atyát. És akkor, hát tudjátok, ez a virgácsos megoldás, én ezt értem, de valahogy, hát nem tudom. Szóval Jézus Istenével kapcsolatban ez a virgács, ez nem, nekem nem. Tudnátok valami más megoldást arra, hogy van az egyenlőség meg a különbözőség? Hogy van az, hogy mindenkit szeret és mindenkinek ajándékot hoz, de közben nem akarja eltüntetni azt, hogy hát azért volt köztetek olyan, aki rendesebb volt, és volt, aki meg nem. Hát azért is a realitás része, nem? Hogy ránéztem a cipőmre, és mondtam, én például nem pucoltam ki. De most már kipucoltam, csak akkor még nem. Hát van, aki kipucolta, én meg nem. Hát ezt nem tüntethetem el. Na, jöttek most már a szofisztikáltabb megoldások. De ezt még azt mondja valaki. Hát igen, a Mikulás mindenkinek ad ajándékot, mert mindenkit szeret, mindenki ez jó, és irgalmas, és könyörületes, és kedves, de a jóknak többet hoz. Hát ez egy klasszikus, ez jó, de már egy fokkal jobb, mint a virgács. Hogy nem, így is akkor megvan a differenciálás, és megvan az egyenlőség. Most mondjuk nagyon egyszerűen. Na, aztán jött egy felső tagozatos fiú, hát ő már aztán tényleg... Azt mondja, nem ebben van a különbség, hogy többet, hanem a jóknak adja először. És ezért ők többet örülnek. Érted? 5 percet többet örül, mert mire rosszhoz jut, és akkor beszélünk mondjuk 7 milliárd embert, ott már nagy különbségek vannak. Hát tulajdonképpen ez egy jó megoldása itt ennek a kölcsönös igazságos problémának. És ezt úgy szívem szerint megállnék, és visszarakom a 2 céket, mert ugye ez mégse a gyerek mise. Már rajtam kívül. És mondjátok meg, hogy kellene ezt csinálni. Hogy lesz itt a kiegészítő igazság? Hogy? Irgalom és igazság, együttérzés és... Kimértem a lábam, mert csapni akartam, csak rájöttem, hogy ezt műtötték. Sőt, itt az irgalom székén nem akartam bántani magam. De ide állok, akkor tessék!
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.